Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű Nobel-díjas írótól, Gabriel García Márqueztől. Várjon őket a műsorvezető, Kun Zsuzsa. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. A heti podcast vendége Gregor Bernadett, és őszintén megmondom neked, hogy az utóbbi egy-két hónap híre igencsak megdöbbentő. Az egész magyar sajtó azzal van tele, hogy levágottad a hajad. Hát, megrengetted a világot, igen.
Micsoda hír!
Ugye?
Igen,
mert azt szokták mondani, hogy nő levágatja haját, ott valami nagyon nagy dolgok történnek.
Hát olyan nagy dolog történt velem, képzeld el, hogy meguntam a hosszú hajat. Már amennyiben ez nagy dolognak számít.
A lányomnak hosszú haj, és azt mondja, amikor levágatja, akkor kb. 5 kilóval könnyebb a feje.
Hát egyrészt 5 kilóval könnyebb, meg egészen azt érzem, hogy úgy felfrissültem, lelkileg is minden, hogy meg nekem ilyen hajam volt különben nagyon régen, még kezdő színésznő koromban, csak akkor magamnak vagdostam, és aztán rengeteg olyan videót láttam az interneten, ahol hosszú hajból csináltak ilyen középhosszút, és kivétel nélkül mindegyiknél jobb volt a végeredmény, mint az eredeti.
De ez milyen érdekes, hogy a nők mekkora nagy tulajdonképpen faxnit csinálnak a hajukból, hogy tényleg a hajuk a koronájuk, meg az ékük, holott egy-két hét alatt, vagy egy-két hónap alatt megnő és visszaáll minden, hogy vajon miért van ez, hogy olyan fontos számunkra a hajunk?
Nem tudom, de nekem konkrétan én úgy éreztem amúgy az elmúlt években, hogy szinte ilyen függőség volt már ez a hosszú haj, meg a hajnövesztés, és hogyha 4-5 évente el kellett menjek a végéből vágatni, lelkibeteg voltam, hogy vágatnom kell a haj végéből, és annyira jó voltam úgy ezt a függőséget is elengedni.
Egyébként hogy van nem más a... függőséged?
Nincs.
Iszol, nincs. Dohányzol?
Ilyeneket nem.
Zigizni hát szeretem az állat.
Nem. Olyan volt még nagyon régen, amikor még lehetett dohányozni a színházakba, hogyha beléptem egy nagyon füstös színházi büfébe, akkor egy ilyen női, vékony cigire rágyújtottam, de alapvetően soha nem esett jól.
Akartad mondani az állatokat? Persze ez is egyfajta
függőség.
Igen. Hányan vannak most körülötted?
Fú, nagyon sokan. Most itt a szobában, ahová bejöttem, hogy nyugtom legyen, itt két kutyus van, meg egy cica az ágyon.
És a másik szobában?
Ott most éppen nem tudom, hányan vannak itthon. Összesen, ha mindenki itthon van, akkor 7 cica van. És van egy 8 éves tengeri malac, aki még nem halt ki.
De ezzel még nem foglalkoztál, hogy vajon miért van ez a sok állat? Mert azért ez túlmutat az állatok szeretetén.
Alapvetően szerintem amúgy az állatok szeretete, nekem gyerekkoromban is ilyen sok állatom volt. Tehát én így nőttem fel, hogy volt mindenféle kutya, macska, nyúl, papagáj, aranyhörcsök, tengeri malac. Tehát, hogy ez nem egy idegen közeg nekem. Nekem a kutyáknak a jelenléte nagyon fontos az életemben. Ez egyfajta életforma. Ez azt jelenti, hogy én veled úgy beszélgetek, hogy nekem megvolt a reggeli 1 órás sétám a tabánba, és én nagyon örülök annak, hogy nekem minden napom úgy kezdődik, hogy a természetben sétálok 1 órát.
Igen, és gondolom, hogy ezt egyedül nem tennéd meg, tehát erre
nem.
Segítőre van szükség.
Igen. Megmozgatnak, nagyon-nagyon jó társaság. Azt most kezdem el érezni különben, hogy túlvállaltam magam, mert az elmúlt pár évben, hát ugye a legöregebb cicák, ők 13 évesek, hogy úgy voltam vele, becsöngetett valaki, jaj, találtunk egy kismacskát, tudom, hogy szeretett, befogadod, ó, persze, és most érzem azt, hogy sok, tehát hogy azt gondoltam, ó, én mindent bírok, ó, ahol ennyi van, ott elfér még egy. Nem leszünk ennél többen már, az biztos.
Eszembe jut nekem is a gyerekkorom, mert ahol laktam, Vörösmarty utcában az egy körfolyosos ház, és volt egy néni, aki hasonlóan volt, mint te, hogy talált macska, nem tetszik kérni, és mi gyerekek csak úgy hívtuk. Ezt most nem bántásképpen mondom, hogy a bolond néninek.
A bolond macskás nő, igen. Nem, figyelj, de hogy nem, tehát engem ez a veszély nem fenyeget, hogy öregkoromra majd itt, mert így most érzem azt, hogy nem. Tehát, hogy természetesen ezeknek gondját viselem, de nem
és
lesz.
És mit csinálsz a sok állattal? Mondjuk itt volt a nyár, amikor viszonylag sokat dolgoztál, és akkor mindjárt ki is térek majd a karádi estedre, mert nagyon kíváncsi vagyok rá, meg is hallgattam egy-két dalt, hogy akkor mi van velük, amikor szanaszét vagy?
Hát a kutyákat viszem magammal, ugye nekem van bálványosom, Balatonfölvár mellett egy kis házam, és akkor általában hát a nyárnak a nagy részét én ott töltöm, és akkor onnan jövök, megyek amúgy a vidéki fellépésekre is, tehát a kutyák jönnek velem. A cicákra pedig mindig akad családtag, aki átjön és gondoskodik. Van olyan, hogy Álmos fiam itthon maradt, tehát 3-4 napra azért őt is itthon lehet már úgy hagyni, hogy átjön hozzá valamelyik féltesója, és akkor ő gondoskodik a cicákról. Ha az Álmos velem jön, akkor a nővérem vagy valamelyik lánya átjön, és akkor naponta egyszer kitakarítja az almot és megeteti őket.
Szóval Karádi nem lett volna ilyen fantasztikus színésznő, a sorsa meg, amit tett a zsidóságért, az egyszer engem lenyűgözött mindig. Mm-hmm. Tehát, hogy ahogy ő mentette a gyerekeket a Dunapartról, meg ahogy ment a katonákhoz a háború alatt, és énekelt nekik. Tehát, hogy mire képes a művészet egyébként, az is fantasztikus dolog, hogy egy ének szóval lelket lehet önteni, jó, gyönyörű is volt hozzá, meg tehetséges. Na most te elindítottad ezt a Karádi estet. A sorsod azért nem hasonló. Voltak tragédiák, vagy nem tragédiák, de szomorúságok benne, de azért közel sem hasonló, de viszont fantasztikusan egyezik a hangotok, azt hallgattam.
De érdekes, hogy ezt mondod, hát igazából a hangszínünk az egyezik talán, és különben megmondom őszintén, hogy engem is, azt hiszem, amit most elmondtál, az ragadott meg leginkább Karádi személyiségében. Nagyon sokan tettek arra kísérletet, hogy az ő titkát megfejtsék, készült róla film, színházi előadás, énekesek, színészek próbálkoztak az ő személyiségének a megfejtésével, ami amúgy szerintem egy lehetetlen küldetés. Én amúgy, amikor ezt az estet összeállítottam, nagyon vigyáztam arra, hogy még véletlenül sem merüljön föl senkibe az, hogy én hasonlítgatnám magamat hozzá. Tehát nincs a kezembe szipka és hambadó cigaretta vég, és nincsen Marcel hullám a hajamba sütve. Szándékosan azt gondolom, hogy én olyan mély tisztelet él bennem ő iránta, és valami olyan fura mély szeretet, ami nekem is a gyermekkoromból adódik, hiszen ugye 80-as években lehetett újra kapni az ő kazettáit, lemezeit, és én ezeket rongyosra hallgattam, és kívülről tudtam az összes Karádi dalt. És aztán elkezdtem utána olvasni az ő életútjának, már amennyit lehet róla tudni, ő magáról nagyon keveset nyilatkozott, és azt gondolom, hogy talán az ő személyisége, a kisugárzása, a tartása, tehát mindezek a dolgok, amitől ő különleges volt, szerintem az valahol az emberségében rejlik. Azt úgy csupa nagybetűvel, hogy ember.
Ahogy készültél rá, gondoltál arra, hogy szeretnél rá hasonlítani, ha nem is külsőleg, de belsőleg?
Nem gondoltam erre. Nem tudok mást mondani, valami ilyen nagyon mély a szeretet és a tisztelet bennem, és valami lázas kíváncsiság hajt afelé, hogy őt minél jobban megismerjem.
Ez olyan érdekes, hogy 1990-ben halt meg, és olyan messzinek tűnik az ő halála és az élete, biztos azért, mert nem volt már Magyarországon, de úgy nem nagyon követtük, vagy a sajtó nem követte annyira figyelemmel az ő sorsát, hogy mi van vele. Ezt tudom, hogy haza akart jönni, de aztán nem sikerült talán neki, ha jól emlékszem.
Igen, talán a 70. születésnapján akarták haza hívni, és akkor azt olvastam, hogy ő stílszerűen egy kalapot küldött saját maga helyett. Ugye akkor ő neki már megvolt a kalapszalonja New Yorkban, és hogy azt mondta, hogy fél a repüléstől, de hát aztán ki tudja, ugye, hogy ő igazából...
Mi volt mögötte?
Hogy igen, hogy... És hát ott van az a gyönyörű dal, a honvágy. Tehát, hogy az... Vajon az ő szívét is folytogatta-e odakint? De hát valószínűleg igen.
Valószínűleg igen, nem véletlen énekelt róla. Vajon édesapád, ha élne, mit szólna ehhez a Karádi dalokhoz, amit énekelsz? Mert azért ez nem kis feladat megugrani, hogy színpadra álljál, ha csak rágondolsz, hogy Gregor József után énekelni.
Én azt gondolom, hogy ez akkor... Szerintem különben apukám örülne, ezt azért mondom csak, mert voltam Gárdonyban is fellépni, és eljött az ő legjobb barátja megnézni, és akkor utána írt nekem egy üzenetet, hogy apukád nagyon büszke lenne rád, és hogyha ő így látta, aki apukámat jól ismerte, akkor talán ezt jól látja, és igaza van. De szerintem az nagyon fontos, hogy amit az elején mondtam, hogy itt nem arról van szó, hogy én egy újabb Karádi imitáció szeretnék lenni, és bejön a néző, és azt érzi, hogy hú, de hát ez különben jó, hogy apukámat felhoztad, mert él bennem egy olyan hasonlat, hogy azért nem lehet Karádi Katalint utánozni, mert amióta Gregor József meghalt, és én bemegyek megnézni egy opera előadást, vagy egy koncertet, és bejön a basszus szólam, nagyon-nagyon-nagyon szép hangú, nagyon tehetséges fiatal énekesek vannak, de bennem a hiányérzet él csak, hogy te hol a Gregorióska. És azért nem érdemes valószínűleg, tehát hogy itt megidézni lehet. Én különben úgy állítottam össze ezt a Karádi estet, hogy az ő életének a főbb mozzanatait említve, tehát kvázi ilyen narráció szöveget írtam, ami összeköti a dalokat, és úgy fűztem fel 13 dalt. Róla beszélek egyes szám harmadik személyben.
Nemrég voltál 49, de én ugrom egy picit, és nem sokára majd 50 leszel 2022-ben.
Igen.
Igen, nagyon gyorsan telik egyébként az idő, olyan messzire tűnik, de azért pillanatokon belül itt lesz. Tehát lassan készülhetsz egy leltárra is, akár színpadon, akár a magánéletedben, ahogy ezt szokták az emberek, valahogy ez a fél évszázad egy olyan vízválasztó. A nőknél van, amikor a 30-tól, a 40-től, aztán az 50-től tartanak. Neked melyik volt, vagy mi az, ami úgy félelemmel tölt el esetleg, uramisten, most kezdek öregedni?
Nekem a 40 az jó értelemben volt vízválasztó. Tehát én úgy éreztem, ezt őszintén mondom, hogy 40 fölött kezdtem el igazán jól érezni magam a bőrömben, mert 40 fölött az embernek már van annyi tapasztalata, meg önismerete, ami 20 éves korában még nincs. És én ezt pozitívumként éltem meg. Arra emlékszem, hogy 45 éves voltam, pont a születésnapomon, délutáni ebéd után elszunnyadtam egy 20 percre, és úgy fölébredtem, és félálomba arra gondoltam, hogy te atya úristen, tehát a mai naptól kezdve én közelebb leszek az 50-hez, mint a 40-hez, tehát hogy akkor az olyan furán megérintett, és hát azóta telnek múlnak az évek, és most még nem akarok ezzel foglalkozni, mert még csak augusztus vége van, de és ez majd csak május 1-én lesz, hogy pont azt éreztem a reggeli sétánál, hogy semmiben, és hála a jó Istennek, nem érzek magamon változást. Tehát, hogy sem fizikailag, sem lelkileg nem érzem azt, hogy kevésbé lennék teherbíró, sőt, valahogy azt érzem, hogy a korral együtt teljesedek ki, és hogy volt bátorságom például tök egyedül összerakni magamnak egy Karádi estet, és van bátorságom ezt eljátszani 70 percben. Valahogy azt érzem, hogy a kis ilyen kis riadt 20 éves madárkához képest egy valahogy magabiztosabb lettem. És hogyha most majd nem 49-et kell írni, hanem 50-et, akkor szerintem túl sok minden nem fog változni, sőt azért látom magam körül azokat a nőtársaimat, akik már betöltötték az 50-et, és úgy igazából nem történik semmi, ugye?
Remélhetőleg sok-sok jó történik, tehát belelépsz, ahogy mondod, hogy a kis riadt madárkából, meg a hambas kis színésznőből egy érett színésznő válik, hogy előbb-utóbb megtalálnak a film és színházi szerepek, ahol ez a középkorú nő játszhat el, középkorú, nagyon-nagyon tartalmas női szerepeket. Tehát valami olyan ugrás jöhet azért az életedben, amire talán nem is vársz, és valahol olvastam, hogy castingra nem jársz, mert úgy gondolod, hogy neked nem kell, szerintem mindenkinek kell, mert ez már az új világ, csak hát másban szocializálódtatok ti színészek, hogy tessék megkeresni, és nem én szaladok utána. Tehát lehet, hogy még filmszerep régen volt neked, hogy beköszönt. Igen, beköszönt olyan filmszerep, ami egy 50 éves, korosabb, de nagyon-nagyon tapasztalt nőt játszik.
Hát legyen így, én állok elébe, és különben ezt fiatal koromban is így gondoltam, hogy én akkor is sokkal, tehát a naíva szerepek azok soha nem vonzottak. Hál' Istennek nem is nagyon értek el. Tehát, hogy én is azt érzem, hogy az úgymond az asszony szerepek, vagy az érett nő szerepek azok tartalmasabbak. Hát meglátjuk, állok elébe bármilyen feladatnak.
Hát ráadásul gondold el, hogy azért ami mögötted van. Tehát ha csak onnan indulok, hogy két csodás szülő elvesztése. Persze mindenki ezt mondja a szüleiről, hogy csodálatosak, akiket elvesztett, de azért ez neked fiatalon sajnos megadatod. akkor a három gyerek, akkor a négy házasság. Tehát, hogyha egyszer leülsz, és megírod a sorsodat, és mondjuk írsz egy monodrámát, és azzal bátorkodsz a színpadra, akkor azért ott is lenne mit mesélned.
Hát persze, persze lenne, igen. De szerintem nagyjából mindenkinek. Tehát ezeken
ennyi
idős... Én vagyok a színésznő, ilyen idős korára nagyjából azért az ember szerez sok-sok tapasztalatot az életben.
Vissza szoktál nézni a múltra? Vagy a jövőnek élsz?
Nem, egyiknek se, képzeld el, próbálok teljesen a jelenben lenni, és éppen azzal foglalkozni, és abban elmerülni, ami van. A múltba nem szoktam. Nem mondom, hogyha esetleg hazamegyek Szegedre, és ott találkozom régi barátokkal, akkor szoktunk beszélgetni mondjuk a múltról, de nem szoktam. A jövőben pedig azért nem, mert ez például ez a Covid-járvány helyzet feketén-fehéren megmutatta, hogy most mit tervezel a jövőre. Nem, az baromi jó, hogy ezt a hetemet, ha csak nézem, tele vagyok munkával, rengeteg emberrel fogok találkozni, olyan dolgokat csinálok, amit nagyon szeretek, és én megpróbálok éppen abban kiteljesedni, és annak örülni, ami akkor a jelenben van.
Mi a heti munkád? Akkor egy-kettőt mondj el, ami publikus, hogy mi mindent csinálsz.
Kérlek szépen, holnap megyek délelőtt próbálni a Xanthus Barbie-val, este a Karinthy Színházba.
Várjál, ne ilyen gyorsan, akkor azt is mondom, hogy mit. Ez az új társulata a Barbie-nak.
Igen, hármasban a legjobb című vígjátékot fogjuk próbálni, abból lesz egy kis felújító próbánk, mert lesz belőle a héten előadásunk. Az van délelőtt, este a Karinthy Színházban lesz évadnyitó társulati ülés, de ott műsort is adunk, úgyhogy ott is fellépek. Szeptember 2-án megyek egy tévéfelvételre az M5-be felolvasni. Pénteken megyek Szentesi Színház megnyitójára. Egy gyönyörű, szép színház fog nyílni Szentesen, és annak lesz egy ünnepélyes megnyitója, egy gála műsor ott a színház előtti főtéren. Ez lesz 3-án, 4-én Ózdon fellépek délután 4-től, majd este Széchenyke nevű településen lesz a 3-asban a legjobb című előadás, és vasárnap pedig Jászberényben fogok játszani a Tökéletes Szerelem című zenés vígjátékban.
Hát akkor ez tényleg országjáráson vagy, ez nagyon jó. Ez nagyon
igen,
jó.
De nagyon jó, és nagyon élvezem.
Volt, amikor volt egy kis szünet, amikor azért megrémültél, hogy hogyan tovább, nem? Amikor nem volt ennyi munka.
Hát igen, 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 különben az a fura, hogy akkor, amikor nem volt, akkor azt úgy elfogadtam azt a helyzetet, hogy most, hát most ez van, most nincs. Viszont most, hogy lett, és a nagyon-nagyon jó nyaram volt munka szempontjából, most viszont nagyon, most ezerszeresen örülök mindennek, amit csinálhatok.
Mit üzen ez a Tökéletes Szerelem című darab, hogy létezik ilyen?
A Tökéletes Szerelemnek annyira, ahogy Koncz Gábor kollégám és barátom szokta mondani, nem kell lehatolni a hajszál gyökerekig. Tehát nincs ilyen mély mondani valója, egy nagyon kedves, ígjátéktele operett dalokkal, inkább talán itt a zene a lényeg.
Mit gondolsz te az életben a Tökéletes Szerelemről, amire mondjuk az ember még gyerekként vágyik?
Hát nem tudok erről. Tehát szerintem, ha valaki, akkor én nem tudok erről nyilatkozni, meg állást foglalni. Hát egyáltalán azt kéne definiálni, hogy mi az a tökéletes szerelem, és akkor...
Hát,
és akkor
igen, tökéletes szerelem, tökéletes boldogság, amit azt gondoljuk, hogy van, aztán kiderül, hogy szerintem, hogy Popper Péter szoktam mondani, ezek pillanatra adatnak csak meg a tökéletes boldogság, mert ilyen nem létezik. Tehát az ember vágyja, és azt hiszi, hogy van ilyen. De mondjuk, amikor belementél egy-egy szerelembe vagy házasságba, akkor az ember azt hiszi, meg azt gondolja, hogy ez így marad élete végéig.
Hát persze. De hát ez a normális szerintem, hogy az ember azt hiszi. Aztán sokszor a hétköznapok meg a sors ezeket a történeteket átírja.
De még hiszel benne, hogy beköszönthet az életedben, mondjuk közel az 50-hez?
Hát igazán nem foglalkozom ezzel a témával.
Most más a dolgod, én is azt hiszem.
Igen.
És ez tényleg így van, hogyha az ember nem nyitott rá, vagy nem foglalkozik, akkor lehet, hogy el is kerülik, aztán egyszer csak hirtelen megtalálják, de Azt látom, hogy
ezzel úgy vagyok, mint a castinggal, tudod, hogy nekem nem dolgom elébe menni semminek.
Hogy vannak a gyerekeik? Ki merre az életben?
Jaj, nagyon, nagyon helyesek és nagyon jól vannak. A nagy, ő most volt 26 a nyáron, és most kapta a kezébe a diplomáját a Színművészeti Egyetemen, mint hangmérnök, és dolgozik is, van munkája, áll a lábán, és szerintem egy anyának ennél örömtelibb dolog, mint azt látni, hogy a gyerek felnőtt, és hogy áll a lábán, és jól van. Szerintem ennél nagyobb boldogság nincs. A kicsivel...
Hát kérdezzek valamit, hogy fel nem merült benne, hogy az édesapja hivatását folytassa, és mondjuk orvos legyen?
Nem. Erre a hangmérnöki dologra olyan véletlenül találtunk rá. Először elment egy OK-es képzésre, és aztán annyira megtetszett neki, hogy jelentkezett a színművészetire, és akkor fel is vették.
Rögtön és lesz is munkája? Mit láttok? Hogy...
Én úgy látom, hogy igen, hogy ez egy olyan szakterület, ahol mindig lesz neki. Ez egy biztonságos dolog.
Na akkor a középső?
Nekem kettő van, Zsuzsi.
Ja, bocsánat.
Kettő, öt, ő most volt 15, és holnap kezdjük a gimnáziumot.
És milyen gimnáziumba ment?
Egy alapítványi gimnáziumba fog járni, sima gimnázium, 4 éves képzés, és azért választottuk ezt a gimnáziumot, mert hát egyrészt nagyon sok jót hallottunk róla. Az egyik testvérem, ismerősének a lánya ott végzett, de más-más honnan is hallottunk jókat. Nagyon diákközpontú ott a képzés, és hát oda fog menni, és ketten még pluszba, ahová járt az általános iskolában, még 2 gyerek fog menni, az egyik az a legjobb barátja, úgyhogy annyi lesz a nagy változás itt nekünk, hogy nem gyalog 5 perc az iskola, hanem fel kell szállni majd egy buszra, és elmenni a suliba, tehát miután ketten fognak jönni, menni, majd belerázódnak.
Aggódos anyuka vagy, hogy... Nehogy baj érje, telefonáljon, tehát, hogy mondjuk azért jelentkezzen, nem azért, mert bizalmatlan vagy, hanem azért, hogy biztonságban tudd őt.
Igen, én aggódós vagyok nagyon, és akkor mindig jól le is szokott engem cseszni, hogy jaj, hagyjál már, tudok én magamra vigyázni, de annyiban maradtunk, hogy egyrészt legyen nála mindig telefon, az legyen bekapcsolva, én őt nem fogom hívogatni, meg zaklatni, de ha megbeszélünk valamit, hogy hányra kell hazajönni, vagy mondjuk az iskolából nagyjából tudom, hogy ő mikorra ér haza, és ahhoz képest ő, tehát hogy akkor csak annyi, hogy szóljon, vagy küldjön egy SMS-t, hogy még, nem tudom, beültünk egy kólára a haverokkal. Tehát hogy tudjam, hogy hol van. Tehát nekem ez a fontos.
De hány éves voltál, amikor kirepültél otthonról? És mennyire voltál felnőtt?
Semmennyire nem voltam felnőtt, és 18 éves voltam, amikor fogtam magam, és ugye akkor még nem volt mobiltelefon, meg az őskorban. Én egészen Szegedről Pestre jöttem, és Csepelen raktam egy albérletbe. Úgyhogy én korán. De én különben azt gondolom, hogy annak is köszönhető az, hogy egy ilyen kvázi önálló és független felnőtt nő lettem, hogy korán leváltam a szüleimről.
És ki volt a támaszod, hogyha baj volt, akkor mindig odaszaladhattál, aki feltétel nélkül szeretett, elfogadott, segített, nem kérdezte, hogy mi történt, csak az, hogy miben segíthetek?
Hát a szüleim, amíg éltek, addig ők persze, haza lehetett mindig szaladni Szegedre, ott anyukám szoknyája mellé, szóval hogy az mindig volt, meg édesapámhoz is. Tehát az, meg hát az embernek vannak barátai, vannak olyan barátságok az életemben, amik még egészen, tehát még gimnazista koromtól tartanak. Úgyhogy mindig voltak a környezetemben olyan emberek, bár alapvetően én nem, igen, hogy bármikor, tehát én segítséget én nehezen fogadok el, meg nem is nagyon szeretek, tehát hogy úgy...
Büszke vagy azért, vagy miért?
Nem tudom, szerintem ez ilyen lelki alkat kérdése, hogy én úgy, nekem az biztonságos, biztonságérzetet és önbecsülést ad, hogy én képes vagyok arra, hogy én úgy magam körül mindent megoldjak. Ez egy jó dolog.
Szoktál-e azon gondolkodni, bár azt mondod, hogy a múltra nem nézel vissza, hogy megismétled-e az édesanyád vagy a szüleid sorsát, hogy elváltak, anyukád is egyedül maradt, egyedül nevel gyerekeket, hogy igaz-e az, hogy az ember ismétli a sorsot? Akár a szüleit, de lehet, hogy a nagyszüleit.
Hát nem tudom. Ezt nem tudom. Egy dolog, nem tudom, hogy ismétlem, nem is szoktam ezeken gondolkodni. nekem az fontos dolog, és az mindig is fontos volt, hogy az adott helyzetben nekem fontos az, hogy én komfortosan érezzem magam a bőrömben, és hogy valószínűleg én azért nem is tudtam mondjuk egy nem működő kapcsolatban benne maradni, mert én egyszerűen elkezdtem mindenféle szempontból lelkileg és fizikailag rosszul érezni magam.
Hát, sokan vagyunk itt, csak sokan nem merünk váltani. Inkább az ember, de hát ha körülnézel magad körül, akkor láthatod, hogy inkább beleragad az ember egy rossz kapcsolatba, csak sokkal jobban fél a bizonytalanságtól, hogy hogyan tovább.
Igen, ezt látom magam körül, és ezért mondtam azt neked az előbb, hogy rettenetes nagy biztonságérzetet ad a függetlenség, és ez nem csak anyagi függetlenség, hanem mindenféle ilyen, nekem ezek a függő viszonyok bennem félelmet keltenek, és én nem is szeretnék ilyen helyzetbe kerülni. De mondjuk szerencsére amúgy nem is voltam, tehát én önszántamból mentem bele, meg aztán esetleg ki bizonyos helyzetekből.
Vállalva azt az anyagi bizonytalanságot is, hát nem egyszer volt szó arról, hogy azért megrodgyant az anyagi helyzetet, és még így is inkább ezt vállalod, hogy független legyél, mint hogy másra támaszkodva, nem tudom én, ne menjen simán az életed, vagy ne legyen tökéletesnek gondolt az életed.
Hát ilyen érdekes, igen, hogy szerintem azért valami sajtóhír volt, amikor svájci frank hitelt vettem föl, vagy nem tudom, de hogy igazából meg nem rodgyant meg. Tehát, hogy most amióta az eszemet tudom, és amióta diploma van a kezembe, én mindig egyszerre több helyen dolgoztam. Tehát baromi sokat, és miután nagyon szeretem azt, amit csinálok, még olyan rosszul is esik kimondani azt a szót, hogy én dolgoztam. Nem, én tulajdonképpen mindig világéletemben azért kaptam a pénzt, amit szeretek csinálni. És hogy ez nekem nem probléma, akár ezt a hetet, nem hogy az van, hogy jaj, már mikor lesz vége, hanem hogy jaj, mikor lesz már a következő, hogy hadd menjek, hadd csináljam.
Még egyet nem kérdezem, hogy te tényleg rendeztél egy darabot, azt jól láttam.
Így nem is egyet. No. Igen, képzeld. És hogy azt is akartam még neked mondani, hogy nekem amúgy a távlati terveim között nem az szerepel, hogy én mondjuk 15 vagy 20 év múlva színpadon legyek. Én egyre inkább belőlem kezd elmúlni ez a fajta vágy. Igen. És ez úgy mindenre érvényes, tehát hogy úgy, igen. Szóval, hogy én azt látom, hogy, ja, és bocsánat, visszatérve a rendezésekre, hogy elképesztően élveztem. Nagyon, és annyira kreatívnak éreztem magam, sokkal inkább, mint színésznőként. Mert színésznőként ugye van egy rendező, aki azt mindig el szoktuk fogadni, hogy ő a felkészültebb, az okosabb, és gyakorlatilag egy rendező utasításainak megfelelően zajlik egy próba folyamat. De amikor nekem kell kitalálni, nekem kell egy szituációba a színészeknek mondani bármit, vagy nekem kell kitalálni azt, hogy akár a közlekedés rendészetet, vagy hogy milyen zenét választok, vagy milyen fényeket választok, az nagyon-nagyon érdekes dolog, és ez engem nagyon foglalkoztat.
De te tudod, a legjobb van, hogy tulajdonképpen szépen a háttérből a színészek bőrét viszed a vásárra. Tehát akkor nagyon felkészültnek kell lenned, és nagyon jót kell csinálnod.
Igen, ez így van.
És hol a visszajelzés? Mi volt a visszajelzés?
A visszajelzés az volt, hogy azóta is, akikkel dolgoztam, azok mindig elmondják, hogy ez milyen kellemes volt, milyen jó volt, és én tudom, tehát azt is elmondtam, hogy én azért kaptam az ívet rendesen rendezőktől. Tehát a szakmánkban azért az egy, hogy mondjam, valahol egy hát elfogadott dolog egy hangos szó, vagy egy sértő mondat, vagy nem tudom, és hogy én annyira igyekeztem, hogyha valamit másképp szerettem volna látni vagy hallani, hogy azt úgy mondjam, hogy azzal ne elvegyek, vagy ne megsértsek, hanem hogy emeljem, hogy hozzátegyem, hogy simogassam a lelkét annak, hogy neki öröm legyen azt a mondatot másképp kimondani. Hogy nem letörni valakinek az önbizalmát, hanem megerősíteni. Mert én abban hiszek, hogy a színház az akkor működik, én, vagy ez csak a saját tapasztalatom, én akkor tudok működni, ha engem szeretnek és bennem bíznak. Ha nem, akkor az kinkeserves.
És a kiabál veled a rendező is megaláz, gondolom ebben is volt részed.
Volt, igen.
Mivé válsz?
Hát én tönkre megyek. Tehát én abba tönkre megyek, én azt nem tudtam eddig se megszokni, se feldolgozni. Vannak olyan színész kollégák, akik ilyenkor csípőből visszaordítanak. Én nem vagyok ilyen lelki alkat, de szerencsére mondjuk azért ez nem nagyon szokott velem már előfordulni.
A házasságodban tudtál tányérokat dobálni és üvölteni?
Nem. Én egy nagyon szelíd természetű ember vagyok.
És hogyha mondjuk veled veszekedtek, kiabáltak, akkor mit csináltál?
Kisétálok, aha, igen.
Azt mondják, hogy ennél rosszabb a világon nincs egy veszekedésben, amikor a partner kisétál. Hogy dühítőbb, mintha visszakiabáltak.
Igen, de egy mérges embert meg nagyon nehéz észérvekkel győzködni. Tehát én nem szeretek ilyen, meg amúgy se szeretem a konfliktust. Ezzel már nem fog változni különben.
Ez minden bizonyja. És a gyerekeiddel is ilyen higgadt voltál mindig?
Igen. De nekem nem is volt szükségem amúgy a gyerekeimmel arra, hogy én velük erélyesebb legyek. Ugyanígy tök fura, csak nem tudom, hogy ez hogy működik. Most is elég éles váltás, hogy a gyerekekről a kutyákra. De hogy a kutyákkal se kellett. Kutyák figyelnek rám, értik, amit mondok, ha odahívom, odajön. Tehát, hogy nem... Én nem kommunikálok agresszíven, és nem is tudok az agresszív kommunikációval mit kezdeni.
Na jó, de hát a gyerekek azért, még ha csoda gyerekeid is vannak, és mindig jók voltak, azért ők mindig próbálgatják a határaikat, és ők viszont belemennek konfliktusba, hogy meddig mehetnek el. És ezeket mondjuk hogy tudtad kezelni?
Szerintem a szeretettel, szép szóval, az nálunk mindig működött.
Nem volt semmi vita, hogy rád vágták az ajtót, hogy na ebből elég volt?
Soha. Ilyen, hogy rám vágták volna, soha az életben nem volt. Nem kerülünk olyan szituációba.
Büntetés sincs, vagy nem?
Nem,
vagy?
Nincs. Nem, én erre alkalmatlan vagyok. Nem tudok büntetni.
Téged
nem
se tudok büntettek? Büntetni. Soha? Emlékszel?
Soha. Nem. Soha.
De jó.
De amúgy meg nem is volt. Miért? Miért büntettek volna meg? Hát az anyukám azt mondta, hogy este 10-re legyek otthon, akkor otthon voltam. Tehát nem volt olyan szituáció, ami miatt... büntetni kellett volna, és nekem sincsen, ha most azt mondom az Árminak, hogy figyelj, légy szíves, vidd meg ki a szemetet a szobádból, akkor lehet, hogy kétszer kell szóljak, de fogja magát és kiviszi, és nincsen.
De ha nem viszi ki, és azt mondja, hogy eszembe sincsen, vidd ki.
Nem mond, de hát hogy mondana ilyet nekem az én drága, aranyos kis Ármikám, miközben nagyon szeretjük egymást. Nem mond ilyet egy gyerek az anyukáján. Na, itt jó, az én gyerekeim nem. Nálunk ez a fajta kommunikáció nem létezik. És nekem se létezett a szüleimmel szembe. Ott nem volt hangos szó.
De akkor hogy voltatok kamaszok? Hol éltétek? Ott egy hormonrobbanás van. Tehát ellentmond a természetnek, hogy semmi nincsen, ami konfliktus.
Valószínűleg azért nem volt konfliktus a gyerekeimmel, vagy nincs az Álmossal se, vagy a Bencével se, amikor kamaszodtak, mert egyrészt mindent meg tudtunk beszélni. Másrészt most egy kamasz gyerek, mit tud olyan dolog történni? Azt mondta, hogy jaj, Istenem, dolgozat van holnap 3 tantárgyból, nem készültem fel rá, nem, jó, akkor írtam egy igazolást, és akkor nem ment aznap iskolába. Tehát én partner voltam abban is, hogyha ha esetleg ő... Tehát nem kellett nekem hazudni, mert nem volt retorzió. És ettől nem volt konfliktus se.
És mondjuk, hogyha nem akartak tanulni, és te mégiscsak úgy gondoltad, hogy ez a jövő.
Egyrészt a Bencivel nagy szerencsém volt, mert ő nem láttam, tehát amíg gimnazista volt, meg általános iskolás, én tankönyvet az ő kezébe soha nem láttam, de a lényeg az, hogy 4-es, 5-ös tanuló volt, tehát ő az órán figyelt annyira, hogyha feleltették, vagy dolgozatot kellett írni, akkor ő nagyon penge volt, és tudott mindent. Az Álmossal ebből a szempontból nehezebb volt, különösen ugye, hogy itt az online oktatás első részében ott nekem kellett tulajdonképpen őt rávenni arra, hogy tanuljunk. Az a része, az mondjuk nem volt egyszerű, de hát azt úgy elfogadtam nagyjából, hogy egy 13-14 éves kamasz fiú gyerek önmagától nem fogja ezeket. Tehát ott volt egy kis nyomása. Igen. De hogy amúgy meg nem.
Hát akkor szerencséd van, vagy neked
valószínűleg
természeted van, igen, tehát. Meg tudod, mit tapasztaltam? Hogy a gyerekek valahogy azt megérzik, hogy azért te helyek közel egyedül nevelted a gyerekeket.
Igen,
tehát
igen.
Tehát ott talán több a konfliktus, ahol van egy szülőpár. Mert látják, aha, a szülőpár között is, hogy a gyerekből mennyi vitaveszekedés van, mert a két ember ritkán gondolja, és itt talán tudták, hogy melletted kell állni, mert hármasban vagytok. Tehát ez, igen, egy nagyon erős szövetség, és nincs ellenfél talán.
Az is lehet, de tényleg, hogyha most így erre gondolok, hogy akár most az Álmossal, hogy vagyunk itt, hogy nincsen, tehát nagyon-nagyon kellemesen, jól a legnagyobb egyetértésben el vagyunk, úgyhogy hát ez vagy szerencse kérdése, vagy tényleg annyi, hogy... Tehát tudod, Zsuzsi, én néha, mikor ülök a Balatonföldvári strandon, napszemüvegbe és törölközőbe, mert nem szeretek bemenni a vízbe, de elviszem az Álmost az osztálytársával, vagy tehát olyan mérhetetlenül bántja és sérti a fülemet, ahogy szülők a gyerekeikkel igen, beszélnek, és megszégyenítik őket, takarodjál már ki a vízből. Egyszerűen olyan rossz érzés, de akár bemész egy boltba, és hallod, ahogy a szülő kommunikál a gyerekkel, mintha ez nem egy önálló személyiség lenne, hanem valami. Én ettől egyszerűen rosszul vagyok.
Ezt előbb-utóbb szerintem megtorolja egy gyerek, tehát nem hagyja szó nélkül. Tehát valószínűleg, hogy hosszú távon tűri, akár pici korától kamaszkoráig, és akkor robban, és azt mondja, hogy na ebből elég magában. Tehát valószínűleg így lehet igazad. Amerikában egy gyereket az osztály előtt, még azt se szabad mondani, hogy kettest vagy hármast kapott, tehát semmi olyat nem szabad a tanárnak mondani, amivel megsérthetnének, vagy megalázhatnának egy gyereket. Nálunk meg nyakra főre szülő, tanár, mindenki azt csinál, amit akar egy gyerekkel. És ebben igazad van, tehát nem tekintik társnak, és,
nem,
és teljes,
nem.
teljes személyiségnek. Igen, ebben igazad van. Nagyon szépen köszönöm Gregor Bernadettnek, én azt hiszem, hogy úgy nagyjából végigbeszéltünk mindent.
Puszi Zsuzsi, köszönöm szia, szépen. Szia-szia.
Best Podcast, exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű Nobel-díjas írótól, Gabriel García Márqueztől. Várjon őket a műsorvezető, Kun Zsuzsa. Best Podcast, exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.